Hadd kezdjem egy gondolat ébresztő, vagy inkább talán azt hiszem a mondani valóm szívének tartott igével az Ézsaiás könyvéből. Az Ézsaiás 8-ból így hangzik: a seregek urát tartsátok szentnek. Őt féljétek, tőle rettegjetek, akkor ő lesz szentélyetek. Szeretnék én is imádkozni. Uram, köszönöm neked. Köszönöm neked azt a felfoghatatlan titkot, amivel megajándékozol minket, a saját személyedet. Uram, nem tudjuk megragadni, talán értelmünkkel felfogni sem, hogy mit jelent, hogy te szent vagy. Hogy te nem közülünk való vagy, hogy te más vagy. De tudjuk, Uram, hogy a te közelséged és a jelenléted az mi magunkat is megváltoztat. Mássá tesz. Uram, végezd el ezt a munkádat a mai nap is az igéden keresztül. Szentelj meg minket. Amen. Szeretnék három történetet elmesélni majd nektek. Ez a három történet, ez tulajdonképpen látszólag különböző helyekről van a Bibliában, és mégis lesz valami, ami nagyon összekapcsolja majd őket. Az első, az Simonnak, Péternek története a Lukács evangélium 5. részéből. Azt olvassuk a 5. rész első versétől kezdve, hogy amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, vigye őt egy kissé beljebb a parttól, aztán leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Olyan érdekes, de ha figyelmesen olvassuk az igét, és nem könnyű, mert több helyről az evangéliumnak érdemes ezt összenézni, azt látjuk, hogy nem ez volt az első találkozásuk. Legelőször akkor találkoznak, amikor keresztelő János rámutat a saját őt követő tanítványaik közül kettőnek, illetve hát az egész sokasság előtt, ugye, hogy íme az Isten báránya. Ugye itt találkozik vele, ezt olvassuk a János evangéliumának az első részében, András és János, és a kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon testvére volt az egyik. Ő mihelyest találkozott a testvérével, Simonnal, azt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti a felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Találkoztak, megismerték egymást. Nem tudom, felfigyelitek-e, hogy a mi fantáziánk szeretne ebbe a találkozásba sokkal többet beletolni, de a valóság az, hogy nem történik más. Legalábbis az ige nem beszél másról, és a későbbi történet fényében szinte biztos, hogy nem is történik más. Találkoztak, megismertek egymást, és ez nem hozott lényeges változást. Az előzőleg felolvasott tó melletti jelenettől, hát feltételezve, hogy az evangélium sorrendje az időrendi sorrendet is követi, nem olyan sokkal régebben biztosan már megint találkozhattak. Hiszen a megelőző fejezetben, a Lukács evangélium 4. részében ugye olvassuk, hogy meggyógyítja az anyósát Jézus. Simon, a zsinagógából eltávozva elment Simon házába, és Simon anyósa, aki akkor magas lázban gyötrődött, kérték Jézust, hogy gyógyítsa meg, és meggyógyítja. Nagyon érdekes, hogy a tömegre, aki itt jelen van, olvassuk az evangéliumban, nagy hatással volt mindaz, ami történt, a csoda. És nem olvasunk arról, megint mondom, nem olvasunk arról, hogy ez bármi változást jelentett volna az életében. Elgondolkodtam azon ezen a két előzményen, hogy vajon mi az, ami változást hoz az életünkben. Ismeritek-e azt a gondolatot, bennem nagyon sokszor jelen van, hogy ó, ha én ott lettem volna, ó, ha én láthattam volna ezeket a csodákat, vagy másikra kivetítve, ó, ha az én hitetlen ismerősöm, barátom ott lett volna, és személyesen találkozott volna vele, jelen lett volna a csodánál, akkor biztos ez mekkora forradalmi változást jelentett volna az életébe. És itt azt érzem az evangélium elbeszéléséből, hogy nem történik változás. Vagy legalábbis olyan nem, amit az evangélium fontosnak tartaná, hogy feljegyezzük. És akkor egyszer csak történik valami. Mi történik? Jézus beszáll Simon hajójába. Ugye kijöttek, kitették valószínűleg a fartra a hálókat, ugye a hálókat úgy szokták takarítani, hogy a far felakasztják ilyen ágakra, karókra, hosszú oszlopokra. Ő beszállt a hajójába, és megkérte Simont, hogy evezzenek egy kicsit beljebb. Valószínűleg csak ketten voltak, a többiek kint lehettek a parton. Leült mellé a hajóba, valószínűleg, ha már egyszer elkezdett tanítani, akkor nem valószínű, hogy ez egy 10 perces rövid tanítás lett volna. Úgyhogy valószínűleg Simon is leült mellé a hajóba. Most csak úgy képzeljétek el a szituációt, ott ülsz a hajóban, tulajdonképpen mondhatnánk egy kényszer helyzetben, mert ha akar sem tudsz elmenni, benn vagytok a víz közepén, és hallgatod a mester tanítását. Nyilvánvaló, hogy a hallomásból van egy képe a többiektől róla. Hogy éli meg ez Péter? Itt van mellettem, hallgatom, kettesbe vagyunk, hallom a tanítását. És én azt érzem, hogy ami igazi változást az emberben elkezd elindítani, az nem az, hogy van róla ismeretem, azaz megismertem és kezet fogtunk valahol egy konferencián, és bármilyen hihetetlen még csak nem is az a csoda, amit szemlélőként láthattam, még ha az egyik családtagommal történt is, hanem a jelenléte, az, hogy ő személyesen itt van, és beszél. Ez a kettő kezd el munkálni valami titkot, amire azt mondjuk, hogy ez a hit. És hallgatja a beszédet, és úgy folytatja az evangélium, hogy miután abba hagyta a beszédét, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fárdoztunk, ugyan mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Mester, tehát van egy tisztelet felé, de ez semmi más, mint a tanítónak, a rabbinak kijáró cím. Mégis valamiért, gondoljátok végig, enged Péter. Nem túl logikus, amit csinál, és valószínűleg a természetével sem egyezik, és ráadásul hát a valóság az, hogy gondolj bele, egész éjszaka melóztál, és akkor jön itt valaki, aki nem valószínű, hogy szakembere a halászatnak, én viszont ugye halász vagyok, ez meg egy ács, tehát nem biztos, hogy ért hozzá, és mégis azt mondja, hogy a te szavadra mégis. És ez az az első gondolat, amin úgy megálltam egy pillanatra, hogy miért történik ilyen, amikor a saját józan eszem valamit diktál, és mégis azt merem mondani valakinek, hogy a te szavadra mégis. Tudjátok, nekem nagyon élesen összezeng az egyik legnagyobb titoknak, a hitnek az egyik legnagyobb mintájára számomra az, amit a Gecsemáné kertben Jézustól hallok, amikor azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Ez az én gondolatom. Ez az én emberi reakcióm. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Mi az a közös, ami a kettőben? Most a közös a kettőben az, amit bizalomnak hívunk. És ha értjük azt, hogy a hit az valójában pontosan az, amikor feladom azt, amit én gondolok, és bízom abban, amit te mondasz. És ezt csinálja Péter is. A te szavadra mégis. Én bízom benned. Hallgatlak, hitelesnek látlak, a te szavadra engedek. És azt látjuk a 6.-7. versben, a folytatásban, aki előveszi az igét, hogy megtörténik a csoda. Mi a csodának itt a célja? És ez a legizgalmasabb. Ez a csoda, mint annyi helyz esetben, és különösen a János evangéliumában látjuk, ahol nevén is nevezi maga az ige, hogy a csoda az jel. Jel. Jel, ami igazolja, hitelesíti azt, hogy aki beszél, aki mond, aki cselekszik, Jézus maga az valóban az, aminek mondja magát. Itt ez a csoda ugyanígy igazolja őt. És mi a reakciója? Nagyon jól ismerjük. Simon Péter ezt látva leborul Jézus lába elő, és így szól. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Bűnös ember vagyok, és egy nagy istenfélelem szállja meg őt. És nagyon-nagyon nagy dilemma, lehet erről majd beszélgetni, nem akarom végérvényesen letenni a lantot, hogy meglátja benne a messiást, azt a valakit, akit várnak olyan régóta. Hajlok afelé, bármennyire is furcsának hangzik most itt, hogy talán nem. Mi nagyon hajlamosak vagyunk az igét mindig így, mi már látjuk visszamenőleg az egészet, meg mindazt, ami utána következik, és ebből a nézőpontból látni, de előlegezzük meg a bizalmat, hogy ő akkor is ott van, a történet legelején. Nem tudja a folytatást, nem tud semmit, ő neki foszlányok vannak, pillanatnyi képek vannak, ebben a pillanatban a szívében megragadott valami van, és aszerint beszél, amit éppen megragadott. Biztos vagyok benne, hogy amit megragadott, az az, hogy tudja, hogy a Szenttel találkozik. Tudja, hogy számtalan alkalom van, miközben készültem, kikerestem, de nem írtam fel az ige helyeket, de gondoljatok csak azokra a pillanatokra, amikor Gedeon meglátja, vagy Sámsonnak az apja egyszer csak meglátja, és hirtelen leborul, és azt mondja, hogy jaj, látom a Szentet, látom azt, hogy itt most az Isten jelenik meg nekem. Vagy az angyal jelenik meg, mert ugye nem is biztos, hogy különbséget tudunk tenni. És ez azért egy fontos dolog. Meglátja azt, akivel eddig soha nem találkozott. Talán még nem a messiás látja, hiszen majd csak jóval később, talán még egy-két év is eltelik, mikor azt mondja neki, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ami már valami minőségi felülről való látás. Nem akarom ezt nagyon ragadozni, de egészen biztos meglát valamit, a Szentet, meglátja, megérinti az Istennek a jelentése, vagy közelsége, és két dolgot vált ki belőle. Bűnös vagyok, mondja, és egy nagy istenfélelem jelenik meg benne is, és ugye olvassuk a történetbe, hogy a halfogás miatt nagy félelem fogta el őt is, és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simon társai voltak. A Szenttel való találkozás, szögezzük le tehát, két dolgot egészen biztosan eredményezett. Azt a felismerést, hogy én ki vagyok, hogy bűnös vagyok, és egy nagy istenfélelmet. És van egy következménye, ami igen gyönyörűvé teszi ezt. Bizony, szerintem ő még ekkor semmit nem ért, de mikor persze jó 30 évvel később, 25 évvel később leírja Máté az evangéliumot, illetve ez most Lukács, hát az is nagyjából ugye ugyanaz akkor, akkor már értik. Bizony, el is hívja. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Szerintem fogalma sincs, mit jelent ez. Megy és követi, látjuk a történetben, és aztán szép lassan felépíti azt, amit később Pünkösd után egy óriásként látunk Péterben. De bizony, ekkor még egy pici hozzánk hasonló törékeny ember, aki pontosan annyit látott csak meg, hogy menj el tőlem, bűnös vagyok. És most ugrok egy nagyot, lapozok egy nagyot, és egészen máshova megyek a Bibliába. Ézsaiás könyvének 6. részéből szeretnék felolvasni. Ézsaiás saját magáról mondja ezt, ez egy nagyon fontos személyes történet. Uzzia király halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya pedig volt mindegyiknek, 2-vel az arcát takarta el, 2-vel a lábát takarta el, 2-vel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megrebegett a küszöbök eresztékei. Megremegtek. És a templom megtelt füsttel. Hogy pontosan hogyan történik, ne akarjuk megmagyarázni, de a próféta szemtől szemben találkozik az örökkévalóval. És nyilván a kép önmagában is felfoghatatlanul félelmetes. És amikor ő ezt felismeri, akkor azt mondja saját magáról, ekkor megszólaltam, jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Jaj, elvesztem, mondja Ézsaiás. Bűnös vagyok. Az urat látom. És nagy Isten félelem fogja el. Miért? Mondhatnánk azért is, hogy csak. Mert szembesül azzal, amivel Péter is szembesült. Meglátja saját magát, és meglátja az Istent, és meglátja azt a félelmetes szakadékot, ami a szent és a bűnös között van. Tegyük hozzá, és Ézsaiás ismeri nagyon jól Mózes könyvének a törvényét is. 2. Mózes 33-ban, ugye a Sinai hegyen azt olvassuk, hogy arcomat azonban nem láthatod, mondja Isten Mózesnek, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Azt gondolom, talán még ez is egy tétel, amikor ráeszmélve, hogy hol van, ráeszmélve, hogy ő kicsoda, azt mondja, hogy jaj, nekem, elvesztem. Egy kis érdekesség. Ézsaiás nagyon sokáig tevékenykedik. Ez valamikor úgy becsülik, hogy a 8. század közepén, 740-750 környékén lehetett, és egészen 687-ig biztosan ott volt Ezékiás király mellett. A zsidó hagyomány a Talmud szerint az Ezékiás királynak a fia Manassé az, aki majd őt megöleti, és szintén a zsidó hagyomány azt mondja, hogy emiatt a... Igen, miatt. Hogy ha te láttad az urat a saját elmondása szerint, akkor te nem vagy méltó, hogy életben maradj, és ezért öleti meg az egyik zsidó hagyomány szerint Manassé. De minden esetre ez egy közel 80 éves szolgálat, amit Ézsaiás itt betölt. Mit eredményez tehát nála? Egy hihetetlen félelmet, és azt a tudatot, hogy milyen bűnös vagyok. És a következmény? Oda repült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról, számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette az ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Az Isten megtisztítja, tisztává teszi. És rögtön utána egy nagyon érdekes dolgot, majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj, és ő így felelt, menj, és mondd meg ennek a népnek. És aztán kapja a súlyosabbnál súlyosabb üzeneteket. Szóval mit eredményez? Megtisztítást és utána elhívást egy feladatra. Talán érzitek a párhuzamot a Péter történetével. És akkor ugrok megint egy nagyot, jó? A 3. rész az apostolok cselekedeteiből lesz, talán elsőre nem is feltétlenül idevaló témából. Az apostolok cselekedeteinek az 5. részében olvasunk egy házaspárról, Anániás és Szafiráról, akik eladtak egy birtokot, az árából közösen megbeszélve félretettek valamennyit, egy részét pedig elvitte, írja az ige, és az apostolok lába elé tette. És szerintem hihetetlenül fontos ezt a történetrészt, ezt a pillanatot, hogy elvitte és az apostolok lába elé tette, annak fényében nézni, hogy mi az, ami megelőzi a jeruzsálemi gyülekezetben ezt a pillanatot. Péter és János, az előző részben olvassuk, hogy ugye fogságba kerültek a templomban, kihallgatják, illetve hát a fogságba vetik őket, ugye előtte a templomban prédikálnak, tanítanak. És utolsó szavaik egyike az őt kihallgató nagy tanács előtt az, hogy ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Ez nagyon jól meghatározza az ő alap értékrendjüket, fontossági sorrendjüket, az Istenhez való viszonyukat. És ahogy kiszabadulnak, rögtön utána egy fantasztikus imát olvasunk az apostolok cselekedeti 4. részében, aminek az utolsó néhány sora így hangzik: most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújtsd ki a kezed gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették Isten igéjét. És végül még a következő vers talán: a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Azért olvastam fel ezeket az igéket, ami közvetlenül megelőzi a történetet, hogy egy picit megérezzük azt a légkört, ami a jeruzsálemi gyülekezetet akkor körbevette. Azt hiszem, azt merem mondani, hogy ezek nem egy-egy személynek a gondolatai, hanem a közösségnek az együttes állapotát jellemzi. Igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk azt, amit látunk és hallottuk. Megteltek mindannyian Szentlélekkel, olvastuk. És a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Ez jellemzi az ősgyülekezetnek a szellemi állapotát. Ezt úgy összerakva talán ti is látjátok azt a felfoghatatlan szellemi állapotot, azt a, nem is tudom jó szóval nevezni, légkörnek mondanám, csak ez nem légkör, hanem az Istennek egy olyan valóságos, kitapintható jelenléte, ami valójában az apostolnak a későbbi tanítási fényében, hogy nem, hogy hiszen ti, mármint a gyülekezet, a Szentlélek temploma vagytok. Ugye a első Korintus levél 3-ban ez közösségről beszél, a gyülekezetről beszél Pál. És ebben az állapotban, ahogy az Isten ilyen hatalmas erővel és megnyilvánulással van jelen közöttük, történik ez a konfliktus, hogy elvitte és az apostolok lába elé tette. Nem hívők és nem hívők kérdéséről van szó. Nagyon könnyen el tudnánk intézni, hogy hát ez a két ember nyilván nem voltak hívők, meg nem is voltak megtérve, meg hasonló duma. Tudjátok, abban, amit itt olvasunk ebben ennek fényében, ezt nem hiszem el. Ha nem hívők egyébként is, nincs semmi gond. Ez az egész történet értelmezhetetlen, ha ők nem lennének hívők. Ők azok, velük együtt vannak, részese ennek a közösségnek. Ők a fenti gyülekezetnek a részei. Vajon gond-e egyáltalán az, hogy eladják, és csak egy részét hozzák el? egyértelműen tudom a történet fényében mondani, hogy nem. Péter maga is elmondja nekik. Ha összerakjuk a két párbeszédet, ugye, amit a férj és a feleség mondanak el Péternek, ugye a feleség azt mondja majd, hogy mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet, így felelt ennyiért, azt látjuk, hogy itt valami sokkal félelmetesebb dolog történik, és Péter nagyon világosan, Isten által kijelentve mondja el a harmadik, negyedik versben. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad? És miután leadtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Mit mond Péter? Bármennyire is nem hasonló ez a történet az előző két történethez, vedd észre, hogy te ugyanúgy az Isten jelenlétében állsz most, aki benned van, és aki közöttünk van, mert ez a gyülekezet. És te a szemébe hazudtál az Istennek. Vajon, itt hívnám segítségül a bevezetőben mondott igét, vajon a seregek urát szentnek tartottad? Félted őt? Ézsaiás, amikor szembesül az Isten jelenlétével, azt mondja, jaj nekem. Benned mi történik, amikor az Isten jelenlétében állva mégis valami másra adod magadat? Szabad lett volna ugyanúgy állni Isten előtt, mint ahogy állt Péter meg Ézsaiás, és ehelyett te nem kevesebbet csináltál, mint hazudtál neki. Azt látjuk történetből, hogy mintha várakozás nélküli bűnbánatra, magyarázkodásra, megtérésre való lehetőség nélkül azon nyomban és egy-egy mondattal elintézve meghalnak. És ami történik utána, nagy félelem szállta meg a gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezt. Az apostolok által sok jel és csoda történt, és mindjárt egy akarattal együtt voltak a Salamon csarnokban, de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát, férfiak és nők sokaságával. A betegeket is kivitték az utcákra. Ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra járt, legalább az árnyéka érjen valamelyiküket. Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is. Hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. A Szentnek a jelenléte bűnbánatot, bűnfelismerést és félelmet vált ki két történetben, a harmadik esetben viszont éppen ennek a hiányát látjuk. Éppen ezt a félelem hiányát, és éppen ezt a bűn, nem bűnbánat hiányát, hanem egy várrendítéssel elintézett dolgot. Én szeretném, ha azt látnánk, hogy ebben a történetben nem az a bűn, hogy valaki elhozta a félpénzt. A igazi bűn az az benne, hogy hívőként, még azt is megkockáztatom talán, a Szentlélek vezetésére hazudik magának az Istennek. Nincs tisztában azzal, hogy kicsoda az, aki előtt áll. Annak ellenére, hogy ismeri az Istent. Felfoghatatlan ellentmondás egyébként ez. De úgy látszik, hogy az Isten az alkotásunkba a neki való ellentmondást és a mellette való döntést vagy ellenszegülést még hívőként is magába benne hordozza. De vegyük észre, hogy attól, hogy ebből a történetből két emberben nincsen Isten félelem, attól környezetben pontosan ugyanaz a folyamat játszódik le, mint amit a többieknél is tapasztalunk. Istenfélelem jelenik meg a gyülekezetben, és a kívülvalók között is. A hitetlenek nem mernek hozzájuk csatlakozni, nyilvánvalóvá válik a szent jelenléte. Ugye itt, ha hitetlen, azt tegyük gyorsan zárójelbe, a hit környezet a zsidókból áll, tehát a nem keresztényeket jelenti, most csak az én megfogalmazásomban. A nép magasztalja őket. Jelek és csodák történnek, a gyülekezet gyarapodik, és ráadásul azt tapasztaljuk, ami egyébként még egyetlen egy helyen az Efézusban történik meg, ugye az apostolok cselekedeteiben ott Pállal, hogy ott is ehhez hasonlóan Isten nem mindennapi csodákat tett Pál által. Azt hiszem, egy kicsit szeretném nyitva hagyni a végére azt a kérdést, hogy mit is jelent a szentnek a jelenléte. Jó lenne, hogyha az Isten maga engedné, hogy kutassuk és keressük őt, és meglássuk a három történetből, hogy nem elsősorban azt, hogy mit kell, meg mit nem kell tenni, hanem hogy valójában milyen módon is tudom én a magam életében, illetve tudjuk mi a magunk gyülekezetében valóra váltani ezt a titkot, amit az elején olvastam. Még egyszer az Ézsaiás 8-ból. A seregek urát tartsátok szentnek. Őt féljétek, tőle rettegjetek, és van egy ígéret is utána. Akkor ő lesz a szentélyetek. Uram, én nem tudom. Nem tudom pontosan. És leginkább nem értem az értelmemmel, hogy saját magam hogyan tudok jól a közeledbe lenni, téged megragadni. De látom azt a egyszerre félelmetes és ugyanakkor csodálatos valóságot, aki vagy. Uram, hadd álljak a világosságodba. Uram, hadd legyek a jelenlétedbe, és kérlek, Uram, hogy hadd tudjam minden pillanatban a jobbik részt választani. Hadd tudjam minden pillanatban felismerni, amit az életemben mutatsz, és hadd tudjak elváltozni a te dicsőségedre. Köszönöm, Uram, hogy te megtisztítottál minket. Azt mondod, hogy már tiszták vagyunk az ige fürdője által. Azt mondod, hogy te igaznak fogadsz el Jézus Krisztusért. Uram, szeretném ezt megköszönni. Köszönöm, hogy mindannyian így állhatunk előtted. Uram, szeretném megélni, bármilyen félelmetesnek is hangzik, megélni a gyülekezetben közöttünk azt, hogy ilyen hatalmasnak, ilyen szentnek lássunk és éljünk meg. Hogy az emberek tapasztalják, hogy közöttünk van az Isten, hogy ne tudják könnyelműnek fogni, könnyelműen venni azt, hogy így közénk jönnek, vagy sem. Hogy aki jön, aki belép, az Isten közösségébe és az Isten jelenlétébe jön. És hogy ezt mi magunk is így éljük meg. Uram, én látom, hogy magamban ehhez nagyon sok munkát kell elvégezned. De kész vagyok, Uram, engedni, hogy elvégezd. Uram, szentelj meg minket. Hogy szentek legyünk. Köszönöm, hogy elvégzed ezt az utolsó időkig. Amen.